Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a mikrofonnál Imre Lőrinc. November 4-én pénteken rajtol a szlovén észak-macedón montenegrói közös szervezésű női kézilabda Európa-bajnokság, természetesen a magyar válogatott részvételével, Golovin Vladimir együttese a címvédő Norvégiával, Horvátországgal és Svájccal szerepel egy csoportban, és a négyes első három helyezettje jut tovább a középdöntőbe. Itt van velünk a telefonvonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Azt gondolom, hogy egy nagy torna előtt háromféle elvárásrendszer létezik. Ugye van a csapaté, amely természetesen a legmagasabb célokra tör, van a szurkolóké, valljuk be, ez is néha van, hogy elragadtatott vagy túl optimista, de azért már talán néhányan tisztában vannak a realitásokkal is, most például a sok sérüléssel, ami sújtja a csapatot, és aztán van a szövetség elvárása, amely legalábbis én úgy képzelem, próbál a lehető leghiggadtabb, legobjektívebb lenni. Szóval a szövetség mit vár a tornától és a magyar csapat szereplésétől?
Így van, hát ha hagyományainkat tekintve természetes, hogy magas az elvárás, és azt látom, hogy a lányok is abszolút motiváltak, főleg az olimpia tekintetében, hiszen azért ez egy olimpiára kvalifikációs lehetőséget biztosító verseny. Ugye nálunk az Európa-bajnokságon az első, azt gondolom, hogy 5-6 hely majdnem biztos, hogy olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt jelent, és hát ugye még ott van majd egy világbajnokság, ami szerintem sokkal nehezebb jobb helyezést elérni. De hát nyilván mindig a következő lépés a legfontosabb. Úgyhogy valóban nem túl jó dolgok történtek itt a keretet, illetve az elmúlt hetekben ennek ellenére természetes, hogy a céljaink nem váltak. Egyértelműen a csoportból való továbbjutás, és minél előrébb szeretne szerepelni a csapat. Ami biztos, hogy sokkal jobb csapategységre és sokkal nagyobb munkamegosztásra használhatom ezt a szószötételt lesz szükség, hiszen nem nagyon várható el, hogy legyenek olyan játékosaink, akik 8-10 gólokat fognak lőni minden meccsen, bár legyen így. De azt gondolom, hogy az lehet a csapatunk sikerének a titka, hogyha mindenki kiveszi a részét a feladatokból, és megoszlik ez a teher.
Tehát akkor az első 5-6 hely valamelyike érhet olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt. Egyébként az megragadta a fülemet, amit említettél. Azt szokták mondani, hogy az Európa-bajnokság színvonal azért erősebb, mint a VB-jé kézilabdában. Akkor hogy lehet, hogy a VB-n nehezebb lehet odaférkőzni az 5-6 helyre?
Igen, hát ugye eleve a kvalifikációs rendszer miatt gondolom azt, hogy jobb lenne most bebiztosítani magunknak a tornán való részvételt, de hát nyilván ott van valóban a lehetőségként, de az mindig úgy vagyok vele, hogy sokkal jobb lenne, hogyha már most nyugodtan hátradőlhetnénk, és nyilván ez nagyon-nagyon nagy bravúr kellene, de hát ez a cél nem lehet más a cél. Egy magyar női válogatott, azt gondolom, hogy mindig így kell, hogy kiutazzon egy adott világversenyre. A realitás valóban azt gondolom, hogy ott az első 8 hely valamelyikének a megszerzése, bár így a sérülések után ez is nagyon kemény munka kell, de bízunk természetesen a csapatban.
Golovin Vladimir szövetségi kapitány, aki egyébként az első nagy tornájára készül a csapattal is, kiemelte, hogy a balátlövő pozícióban lesznek, vagy lehetnek azért gondjaink, vagy az nehéz lesz azért pótolni ott Háfronoémi és Szőlősi Zácsik Szandra kiesését. Egyébként a szövetség, így a sérüléseket ide véve mondjuk akkor Fodor Csengét is követően változtatott az elvárásaim, vagy úgy van vele a szövetség, hogy ez csapatjátékkal, a csapat morál további fejlesztésével lehet pótolni a kiesőket?
Hát nem könnyű azért egy ilyen döntést természetesen meghozni, hiszen van egy elnökségi ülés, ahol meghatározzuk a célokat, az elvárásokat, inkább azt mondom, hogy a minimális elvárást kell, hogy meghatározza az elnökség, hiszen a célokat úgyis a csapat kell, hogy meghatározza, és amit ők eldöntenek, az a fontos és az a lényeges. Aztán lehet, hogy másnap történik egy sérülés, mint például most is, ahogy ez történt, de természetes, hogy a csapatra nézve se lenne korrekt és helytálló, azt gondolom, hogyha azt mondanánk, hogy jó, hát akkor most nem az 1-8, hanem az 1-10 a minimális elvárás. Én nagyon bízom a fiataljainkba, itt az egyetlen, ami hiányozhat, az a rutin, de hát az első heti jól is, hiszen tulajdonképpen akik nem játszanak nemzetközi mezőnyben, és hát sajnos azt mondom, hogy vannak jó páran ilyen játékosaink, tulajdonképpen nem nagyon láthatták őket, nem nagyon tudtak belőlük felkészülni, ez kihozhat belőlük egy olyan felszabadult játékot és egy jó teljesítményt, ami sikerre viheti ezt a csapatot.
Meg ugye ilyenkor el szokták mondani, hogy egy fiatal játékosnak az is lehet az előnye, hogy még az ellenfelek annyira nem videózták ki, ugye?
Így van, és ahogy mondtam, nagyon fiatal a csapatunk, tehát az átlag életkorunk, ha jól tudom, most 24 év körül van. Azért, ha megnézzük azokat a csapatokat, akik folyamatosan szállítják az érmeket, gondolok itt a norvég-francia csapatra, ott azért ott 30-hoz közel, sőt, inkább a norvégoknál mindig inkább ez a 32-es szám volt a mérvadó. Úgyhogy még mindig nagyon fiatal a csapatunk, ami nyilván a jövőt tekintve biztató, de hát nyilván mi is olyanok vagyunk, mind a szövetség, mind szorkolóként, és mind volt játékosként is azt gondolom, hogy szeretnénk újra a világ elitjébe látni a magyar válogatottat.
Ezt mondjuk el, hogy egy nagyon nagy visszatérő is azért van a keretben, debreceni Klivinyi Kinga nemrég anyuka lett, most meg már akkor az EB-re készül. A Korsós Dorina pedig így az utolsó pillanatokban ugrik be, mondjuk azért végig tudja csinálni a felkészülést a válogatottal, ami nem lesz hosszú, de hát már ezt is megszokhattuk azért válogatott tornák előtt, nem?
Így van, hát Korsó azt gondolom, hogy azért egy rutinosnak számít a játékos most már, és hát ami a lényeg, hogy ő azért hétről hétre nagyon magas szinten edződik, hiszen nagyon komoly nemzetközi meccseket játszik a klub csapatában is, hát a román bajnokságban is. Kinga pedig egyértelműen a rutin miatt került vissza a keretbe, hiszen a sok fiatal játékos mellé gondolom szeretett volna a kapitány egy olyan balátlövőt, aki picit higgadtabban és tud akár a meccs egyes periódusaiba a rutinjával segíteni.
Ja, amikor adásba kerülünk, akkor aznap játszunk felkészülési meccset a németekkel, és már túl vagyunk a Románia elleni felkészülési meccsen. Uh-huh. Az érdekelne, hogyha a játékos pályafutásodra is visszagondolsz, szokták mondani rendszerint gyengébb eredmény után az edzők, hogy hát nagyon rövid volt a felkészülési időszak, hogy ez szerinted csak így a hiányosságok elfedésére szolgáló kommunikáció, vagy játékosként te is érezted, hogy bizony nagyon rövid egy-egy EB, VB, olimpia előtt ez a periódus, ez a felkészülés?
Nagyon rövid nyilván, de nagyon fontosak ezek az állomások, tehát ezek az edzőmérkőzések rendkívül fontosak, hiszen persze itthon játszani komoly csapatok ellen mindig nagy tétje van, de mégis érzi a csapat, érzi a kapitány, hogy azért itt még lehet egy picit próbálgatni, tehát megnézni, hogy melyik játékos mit bír, milyen szituációt, hogy kezel. És örülök, hogy ilyen csapatok ellen játszhattunk, hiszen ez mindenképp nagyban elősegíti a csapat fejlődését. Ez a csapat most abban a korszakában van, hogy minden egyes mérkőzés, minden egyes megnyert, minden egyes elveszített mérkőzés az előre viszi.
És ami igazán előre viszi, itt Magyarországon, hát sajnos nem sajnos, de meg vagyunk áldva ezzel az olimpiacentrikussággal, hogy ugye csapat kijusson majd Párizsba. Ugye legutóbb Tokióban ez a hetedik hely, ez nagyon szép eredmény volt, ugye a negyeddöntőben a norvégokkal is egy szoros meccset tudtunk játszani. A Golovin Vladimir szövetségi kapitánysága alatt egyértelmű cél, hogy meglegyen Párizs. Ez egy ilyen kimondatlan célkitűzés?
Abszolút, a szövetség egyértelműen kommunikálta ezt már korábban, hogy olimpiai ciklusban gondolkodunk, és a legfontosabb a célunk a Párizsi olimpia. És hát ha az előbb egy picit megfigyeljük azt, hogy milyen számot mondtam, hogy a csapatunk még mindig 24 éves, akkor az átlag életkorunk, akkor igazából ebben a csapatban még két olimpia is benne van. Tehát azért ebből a szempontból ezt nagyon jó kimondani. De természetes, hogy szeretnénk most az Európa-bajnokságon, és hát ugye az elmúlt világverseny egy Európa-bajnoki hetedik helye kerültünk az olimpiai kvalifikációs tornára, tehát ebből is látszik, hogy mennyire komoly jelentősége lehet akár egy adott hatodik, hetedik, vagy még az is előfordulhat, hogy egy nyolcadik Európa-bajnoki helynek.
Itt a legutóbbi olimpián még Elek Gábor, Danyi Gábor párosa irányította, készítette fel a csapatot, de mondhatjuk-e, hogy ugye ez is szurkolók között sokszor felmerül, hogy főállású kapitány legyen, hogy akkor Golovin Vladimir most akkor ezt illetően a tökéletes választás?
Abszolút a főállású kapitány, azt gondolom, hogy nagyon sokat számít, ugye nem csak azokban a periódusokban dolgozik, amikor válogatott összetartásban folyamatosan járja a klubokat, kapcsolatot tart a játékosokkal, edzőkkel, szakemberekkel. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fizikális képzésre, amit elkezdtünk, egy nagyon komoly programot, azért ez nagyon sok időt, energiát vesz igénybe ezt kontrollálni. Úgyhogy most egy olyan stáb állt össze, azt gondolom, ami komoly előrelépés, és bízom benne, hogy itt a következő években ennek látványos eredménye is lesz.
Egyébként a Magyar Kézilabda Szövetségnek most mi a stratégiája közép-hosszú távon? Az is nagyon sokszor elhangzik, meg egyértelműen meg lehet figyelni, hogy ugye utánpótlás szinten nagyon eredményesek vagyunk, a válogatott szintre, vagy a felnőtt szintre már visszaesik ez az eredményesség. Tehát a szövetség mit gondol, hogyan lehetne még jobban áthidalni az átmenetet?
Nyilván látjuk mi is ezeket a mutatókat. Azért idén komoly változások történtek, és abszolút úgy egy olyan stratégiát dolgoztunk ki, hogy az utánpótlás válogatottak egymásra épülnek, és hát nyilván itt a szakmai vezető az mindenkori szövetségkapitány kell, hogy legyen. Tehát gondolok itt arra, hogyha egy junior válogatott korú játékos kijön a korosztályából, akkor már úgy kerüljön a felnőtt válogatott közelébe, hogy tudja azokat az elvárásokat és azokat a szinteket, gondolok itt fizikális tesztre, vagy tényleg egy-két taktikai elemre, ami tehát az természetesen tudja venni azokat az akadályokat. Úgyhogy ebbe nagyon nagyot léptünk előre, azt gondolom, illetve hát ki kellett mondanunk, akármennyire is fájó, de meg kell hoznunk azt a döntést, és azt meghoztuk, hogy nem az utánpótlás eredmények a legfontosabbak, hanem az, hogy olyan kézilabdázók jöjjenek ki, akik felnőtt szinten tudnak eredményeket hozni. Sokszor egy 17-18 éves játékos, egy 16 éves kislány esetleg magasabb adottságokkal, tehát magas testmagassággal, sokkal lassabban mozog, még nem olyan atletikus, de egy komoly képzéssel egy klasszis játékos válhat belőle, úgyhogy ezeket kell nyilván mérlegre tenni, és kiválasztani azokat a fiatalokat, akik a későbbiekben odaérhetnek, és mind testalkatilag, mind fejben képesek arra, hogy ilyen sportolók legyenek.
Na ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert szintén a fiatalkorban jelentkező eredménycentrikusság is az, amin talán ugye változtatni kellene. A kérdés az, hogy nyilván az ember bármit csinál, és bármilyen szinten eredményt akar elérni. Az edzőképzésben hogy lehet ezt elérni szerinted, hogy kicsit félretenni az eredményt, miközben nagyon fontos, de hogy picit arra helyezni a fókusz, hogy tényleg itt játékosokat képzünk, és nem feltétlenül csak eredményt kell elérni.
Hát nagyon-nagyon nehéz, tehát talán ez a legnehezebb része ennek a projektnek, hiszen nyilván nem mondhatjuk ezt egy utánpótlás verseny megnyerése után, hogy hát azért ez nem így kellett volna, mert nincs mondjuk egy 85-ös játékos a csapatodba, hanem igenis ezek komoly elismerést érdemelnek ezek az eredmények, hiszen évek óta utánpótlás szinte mindent megnyerünk. De hát látjuk azt, hogy egyelőre keveset profitál belőle a felnőtt válogatott, úgyhogy mindenképpen ezen szerettünk volna változtatni, és hát nyilván, hogy az edzőképzés is ebbe az irányba folyik, sőt, hát azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a kiválasztás menete. Tehát, hogy melyik játékosokra fókuszálunk, és néha, ahogy említettem egy-két játékosra, azt mondjuk, hogy ő hát ő nagyon lassú, lehet, hogy 3 év múlva nem lesz olyan lassú, hogyha keményen elkezdünk vele dolgozni.
A Kézilabda Szövetség szerint megfelelő egyébként mondjuk a fiatal magyar játékosok szerepeltetési rátája a legmagasabb szinten a felnőtt bajnokságban?
Hát ugye ezzel is rengeteg tanulmányt csináltunk az elmúlt években, úgyhogy ezen is folynak a munkálatok. Nyilván, hogy ez a cél, hogy megtaláljuk az ideális mennyiséget, hogy mennyit kell egy játékosnak játszani. Az én személyes véleményem egy picit eltolódott abba az irányba, hogy túl sokat játszhatjuk a játékosokat. És ha megnézzük az utánpótlás válogatottakat is, akkor játszanak a saját bajnokságokban, egy-két játékos ugye már a felnőttben is, és nyáron utánpótlás világversenyen vesznek részt. Tehát pont az időszak, amikor fizikálisan előre kellene lépni és megalapozni a következő évek állóképességi munkáját, akkor ők világversenyen szerepelnek. Tehát ezen biztos, hogy el kell gondolkodni, hogy lehetőséget kell adni, és meg kell teremteni arra az időt, hogy ezek a játékosok tudjanak edzeni, mert az a legfontosabb, azt gondolom, ebben a korban.
Mi akkor ugye itt a túlterheltség kapcsán azt is szorgalmazod, azt olvastam ki most a szavaidból, hogy mondjuk egy utánpótláskorú játékosnál legyen eldöntve, hogy most akkor a juniorba fog hétvégén meccset játszani az U21-ben, vagy hogy éppen melyik csapatba számítanak rá, és ne legyen feltétlenül az, hogy két csapatban is játszik, akár egy azon nap, még úgy is, hogy az egyikbe csak a padon ül.
Én ebben hiszek. Akármennyire is sokan azt mondják, hogy persze minél több meccs és a meccsen tanul, ez így van, de akkor, tehát tőlem játszhat bármennyi meccset, csak legyen elvégezve a fizikális felkészítés, mert ez az, amilyen mutatókban el vagyunk maradva. Tehát amikor megnézzük, hogy mi a különbség mondjuk egy 20 éves norvég válogatott játékos között és egy magyar 20 éves válogatott játékos között, akkor egyértelműen a fizikális mutatók azok, amik messze menőben eltérnek, és ezen kell dolgozni, és ezen kell változtatni, és én nyilván ezt annak a rovására írom, hogy annyit játszanak ezek a fiatalok, hogy egyszerűen nincs idő mellé beépíteni a fizikális munkát, különben akkor jön a sérülés, tehát az se lehet, hogy folyamatosan edzeni, játszani, hiszen akkor azért azt a tempó terhelést nem szokta bírni a szervezet, meg kell találnia a megfelelő arányt, a megfelelő arany középutat, úgyhogy ezen azért komoly törekvéseink vannak. Bízom benne, hogy nyilván ez nem egy rövid távú folyamat, ez egy hosszú távú folyamat, de bízom benne, hogy ennek már lesz az eredménye.
Akár magánemberként is, vagy a szövetség oldaláról, az elmúlt időszakban sokat hallhattunk Háfra Noémiről, aki ugye most az Odenzébe igazolt, és voltak neki ugye pszichés gondjai azért, mert akár érezte a túlterhelést, akár érezte az edzői bánásmódot, szóval sok minden ebben benne lett, de a lényeg az, hogy pszichésen nehezen tudta viselni a körülötte lévő folyamatos edzés, meccsdömpinget, stb. Tényleg ez mélyebb elemzést is indokol, meg ugye az ő véleménye a legfontosabb ebben a kérdésben, de hogy ebből a történetből szerinted mi az, ami leginkább leszűrhető, vagy akár rendszer szintre utal-e?
Mindenképpen, hogy Noninál is én azt gondolom, hogy annyira belekerült ebbe a mókuskerékbe, és ott ugye valóban például végigjátszott az utánpótlás világversenyt, utána felnőtt válogatottban még abban az évben komoly szerepet kapott. Tehát ez egy olyan fokú terhelés, aminek ha megvannak az alapjai, de őnek ott kiesett 2-3 év alapozás, és szerintem az az, ami kijön később, hogy hiányzik a munka. És nála is tipikus esete az, hogy a döntéshozatalokat, tehát hogy mennyire meg kell fontolni azt, hogy az ember milyen döntéseket hoz, akár igazolás tekintetében, hogy kivel dolgozik, hol játszik, hol szeretne fejlődni. Tehát egy tipikus példája, hogy ő lehet, hogy akkor nem jó döntést hozott, bár lehet, hogy úgy éli meg, hogy jó döntést hozott, de lehet, hogy még nem volt kész például erre a Győrre, ami pillanatnyilag azért a világ legerősebb csapata. Ő meghozta ezt a döntést, érezte magában az erőt, és lehet, hogy hogyha ott máshogy dönt, akkor teljesen más irányba, de nyilván erről már teljesen felesleges beszélni.
Abszolút, és hogy drukkolunk, hogy most az Odenzében tényleg magára találjon.
Én nagyon örültem, hozzáteszem, hogy ő ezt bevállalta, mert azért ez egy nagyon-nagyon nagy lépés számára, és azért a picit az elkényelmesedett, és ebből ne a rosszat vegye ki senki a szavaimból, de azért itthon kézilabdázónak lenni most nagyon jó, tehát itt azért minden adott, minden megvan, és azt gondolom, hogy a komfortzónájából kilépett ezzel a döntéssel, és ez nem csak kézilabdázóként, hanem emberként, és személyiségfejlődésnek is egy hatalmas lépés, és szerintem ebből nagyon-nagyon sokat fog profitálni. Mondom ezt azért, mert játszottam egyébként én is Dániában, tehát tudom, hogy milyen ott kint élni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a használa lesz, és hosszú távon be fogja bizonyítani, hogy nem csak egy kiugró eredmény volt neki az az egy év.
De a beszélgetés végén egy kicsit könnyedebb téma, már nem tudom, mennyire lesz könnyedebb, hogy ugye te 2011-12-ben vonultál vissza, ugye? Annak a szezonnak a végén, ha jól emlékszem.
Igen.
És arra lennék kíváncsi, hogy most ez az új pozíciód a kézilabda szövetségnél összehasonlítva azzal, amit játékosként átéltél, melyiket érzed megterhelőbbnek, akár fizikálisan is mondhatod, de hogy lelkileg, vagy szerinted melyik jár több stresszel akár?
Hát sokkal jobban szerettem azt nyilván, tehát ez nem kérdés, ugyanis ott úgy éreztem, hogy oké, majd felmegyek a pályára és megoldom, vagy hogy bele tudok nyúlni, most pedig csak azt érzem, hogy kívülről tehetetlen vagyok sokszor. Tehát azért ezt egy játékosnak megélni nem könnyű, de hát nyilván próbálom inkább azokat a gondolkodásmódokat, meg azt a tapasztalatot, amit eltöltöttem a kezdet a pályán, egy játékos fejjel is, esetleg egy adott megbeszélésen, vagy témánál, vagy döntéshozatalnál figyelembe venni, és ezt felhasználni arra, hogy jó döntések szülessenek a megfelelő asztaloknál. Tehát próbálom nyilván ezt hasznosítani, de azért más volt, tehát teljesen más. Azért, ahogy mondtam, kézilabdázónak lenni Magyarországon egy nagyon nagyszerű dolog.
Esetleg kapusedzőként a későbbiekben el tudnád magad képzelni?
Nem. Én mindig mondtam elég korán, ezzel szembesültem ezzel a tulajdonságommal, hogy túl nem is tudom, puhány vagy, de nem tudnék kellőképpen szigorú lenni. Tehát ez, annyira szigorú edzőim voltak, hogy én mondtam, hogy én erre képtelen lennék. Pedig így hozták ki belőlem nyilván a legjobbat, de mondtam, hogy ez nem érdekes, hogy teljesen más irányba szerettem volna indulni egyébként a kézilabda pályafutásom után. Tehát nem a kézilabda, nem a sportvilágába szerettem volna maradni, aztán mégis itt ragadtam.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkoztál nekünk az elmúlt 20 percben. Pálinger Katalint, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét hallották. További szép napot, szia!
Köszönöm szépen, szia!
És ennyi fért a mai sportértékbe. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő héten már Mezei Dániel várja önöket. Én további szép napot kívánok, minden jót viszont hallásra. Imre Lőrincet hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.